Ez a podcast a Showcast Media műsor családtagja.
Nagyon sokféle pedagógiai módszert értünk történetmesélés alatt, és erre én is a kutatás során jöttem rá, hiszen annyit használjuk ezt a szót, hogy storytelling, főleg angolul, meg az angol szakirodalomban, hogy én is abba gondolkodtam, hogy akkor ez egy módszer és kész. De nem, mert a történetmeséléshez tartozik a szabadulószoba, az esettanulmány, az, hogy valaki kiáll frontálisan és elmesél egy történetet, de az is, hogy mondjuk egy drámajátékba bevisznek egy történetet. Nagyon-nagyon sokféle ága van, mert igazából értelmezhetjük úgy a szót, hogy minden olyan pedagógiai módszer, aminek valamilyen történet az alapja. És ez annyira kitágítja az egészet, és ugye nyilván egy szabadulószobát teljesen máshogy kell megtervezni pedagógiailag, máshogy alkotod meg más célokat adsz neki, mint mondjuk annak, hogyha beviszel egy népmesét és felolvasod.
Bocs, belekérdezek, tehát hogy van olyan, aki pedagógiai módszerként szabadulószobát használ?
Igen.
Jó, oké, mit tanulhatunk egy szabadulószobában magunkról vagy a világról?
A sztori szórakoztat, lenyűgöz, elbűvöl. És mindent elmond a mesélőjéről, azzal, amiről mesél, és ahogy mesél.
Ez itt a Story Podcast, Lavka Dáviddal.
Ebben a podcastban a történetmesélés erejéről fogunk beszélni. Miért játszanak évezredek óta fontos szerepet a kultúránkban, és miként vannak jelen a történetek életünk szinte minden pillanatában. Egy jó történet nem csak a zsigerekig hatol, de velünk marad hosszú-hosszú ideig. Épp ezért felelősek vagyunk érte, hogy kinek, mikor, milyen sztorit mesélünk. De mitől jó egy sztori? Egyáltalán mi számít sztorinak? Derítsük ki együtt, itt a Story Podcastban.
Hello mindenki, Lavka Dávid vagyok, és ez itt a Story Podcast, és a mai epizódban arról fogunk beszélni, hogy a történetmesélés az javíthatja, és mennyire javíthatja a módszertant a felsőoktatásban. Itt ül velem szemben Taxner Tünde, kommunikációs szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem PhD hallgatója és óraadó oktatója. Szia Tünde!
Szia Dávid!
Tünde nemrég átfogó kutatást végzett az Új Nemzeti Kiválóság program támogatásával arról, hogyan lehetne a felsőoktatásban a történetmesélés fokozott használatával fejleszteni a diákok jövőbiztos készségeit, hogy ez mi, azt majd akkor megbeszéljük később. Mielőtt belemegyünk ebbe a témába, hogy miért is végezted ezt a kutatást, meg honnan jött ez az ötlet, kérlek egy picit mesélj arról, hogy szóval engem nagyon érdekel, hogy ha már valaki egy éven át kutatott ebben a témában, akkor a storytelling, a történetek, a jó történetek, azok miért fogták meg annyira, miért vált neked annyira fontossá? Gyerekkorban olvastál, láttál-e olyan sztorikat, amik miatt beleszerettél a jó történetekbe, vagy ez valami teljesen más úton, módon kúszott be az életedbe?
Mindenhol ott voltak a történetek a gyermekkoromban. Egy olyan családom van, ahol mindenkinek nagyon sok története van, és ezeket rendszeresen meg is osztjuk egymással. Nálunk gyermekkoromban végig kitalált világokban meséltünk egymásnak, minden plüssállat beszélt, és mindegyiknek megvolt a saját háttértörténete, hogy hogyan dolgozik a tigris a bányában, meg hogyan megy a hód a barátaival, a nyuszival az erdőben, szóval nálunk nagyon-nagyon kreatív, és a szóbeliségben nagyon erős a család, és nagyon sokat vetítettek nekem diafilmeket, ez még a klasszikus analóg technika, amit én nagyon szeretek, és azóta látom is, meg a szakirodalomban is olvastam, hogy mennyire jó hatása van a gyerekek képzelő erejére. Szóval én igazából egy ilyen nagyon kreatív közegben nőttem fel. A filmek nem is játszottak benne olyan óriási szerepet, viszont a könyvek igen, főleg később, és akkor nagyon sok történelmi regényt olvastam, és tipikus tini női, vagy lányregényeket, lovas történeteket, mert nagy lovas voltam. Szóval igazából minden ilyen életkori sajátosságnak megfelelő könyvet. Viszont ott voltak a klasszikusok is, tehát én szerettem Jókait, szerettem a Kötelezőket, tehát én egy ilyen csodabogár voltam ilyen szempontból a suliban is. És ezek a klasszikus történetek szerintem így megalapozták az érdeklődésemet az iránt, hogy mitől lesz egy sztori izgalmas, egyáltalán milyen karakterek vannak, és az emberek elkezdtek nagyon érdekelni, hogy hogyan viselkednek, mit mesélnek magukról, és annak milyen okai vannak. Úgyhogy egy kutatási témának szerintem mindig mély gyökerei vannak. Az ember gyerekkorában az első élményeihez nyúlhat vissza egy olyan kutatási téma, amivel valaki tényleg hosszú távon, és akár szenvedélyesen, vagy érzelmileg is bevonódva tud foglalkozni. Nálam a történetmesélés ez egy ilyen téma.
De jó.
Ha tetszik a podcast, akkor nézz körül a korábbi adásokban, és hát ha találsz olyan vendéget vagy témát, ami ugyanúgy érdekelhet, és hallgass meg. YouTube-on is fönt vagyunk, iratkozz fel a csatornára, vagy Spotify-on és Apple Podcaston. Értékeld a podcastot csillagokkal, dobj kérlek 5 csillagot, hogyha tetszik, ezzel is segíted a podcast terjedését. És hogyha tetszett ez a beszélgetés, akkor kérlek, oszd meg legalább egy barátoddal, hogy ők is meghallgassák. Támogathatjátok is a műsort a Patreonon, akár havonta egy jó kávé árával, hogyha felmentek a patreon.com/storypodcast weboldalra. Facebookon is fent vagyunk, és Instán is. Kérlek, kövess be, és dobj egy lájkot. Köszi!
Fel tudod idézni, hogy volt-e olyan könyv, ami úgy igazán elgondolkodtatott, és valamiért nagyon megfogott?
Nekem egyébként a mesék nagyon meghatározóak voltak. Például hallgattam amúgy meselemezeket is, bakelit lemezeket, meg ugye olvastam is
létezik
meséket.
Ilyen? Ez olyan, mint a hangos könyv?
Igen, csak okay. Bakelit lemezen voltak.
Wow.
És ott például volt Szegény Johnny és Árnika, meg a klasszikus magyar népmesék, de ami amúgy könyvként nagyon meghatározó volt, és nagyon érdekes, hogy valamiért nekem ez maradt az a könyv, amit sokáig minden évben újraolvastam, az az Aranyember volt. Ott egyszerűen annyira sokrétű a történet, annyira komplex, és annyira csavaros, és annyira érdekes személyiségek vannak benne, akár nők, akár férfiak. Annyira túllépi szerintem a sztereotípiákat, az elképzeléseinket, akár így másik korról, akár a mostani korról, és olyan kalandos az egész történet, annyi izgalom van benne, hogy ez valamiért megfogott.
Nagyon jó. Hány évesen olvastad?
Szerintem 8.
8 évesen? 8 igen. Évesen megfogott ennyire az Aranyember?
Hát tegyük hozzá azt, hogy a nagypapám irodalom professzor, és egy csomó szél. Ideig ő olvasott föl nekem, és elmagyarázott minden egyes szót, amit nem értettem. És ez annyira megalapozta ez a közös felolvasás és közös történetmesélés azt, hogy én tudjak ilyen regényeket olvasni, hogy ez igazából kevésbé a suli érdeme, vagy kevésbé így a tanárok érdeme, hanem inkább a család, hogy nálunk ez annyira mélyen benne van a családi kultúrában.
De jó, mostanában is van úgy, hogy ha összegyűltök, akkor szoktatok felolvasni együtt?
Mostanában nem nagyon, viszont mindig beszélünk egymásnak, tehát nagyon-nagyon sokat beszélgetünk. Mindenkinek nagyon sok sztoria van, nyilván a nagyszülőknek inkább a régi utazások emlékei, meg a gyerekkor, a szüleim gyerekkora, mondjuk a régi szép idők történetei. Igen, ezek mindig ismétlődnek, de mindig...
De ez milyen jó újra hallgatni, nem? Meg megismerni ezt a világot az ő szemszögükön keresztül.
Igen, és mindig ugyanolyan izgalmasak egyébként, mondjuk akkor is, hogyha már 50-szer hallottam ugyanazt a sztorit.
Oké, hát akkor figyelj, ha 8 évesen bevágtad az Aranyembert, és ennyire tetszett, akkor... Elmerül bennem a kérdés, hogy most mit olvasol, vagy most milyen történeteket fogyasztok. Milyen formában, meg hogy egyáltalán mostanában mi az a történet, ami úgy téged megérint?
Hát mostanára ez azért átalakult. Most is szeretem a klasszikusokat, de már kevesebbet olvasok ilyeneket. Szeretem a kortársakat is, most például Sally Rooney-t olvastam.
Melyik
róla
könyv?
Nem tudom, hallottál a Hová lettél szép világot, olvastam most nyáron, és ez nagyon tetszett.
Én csak a Normal People-t olvastam, és azt is csak angolul.
Uh-huh. Igen, az még nálam tervben van. És egyébként meg nagyon-nagyon sok interjút nézek. Szóval most amilyen sztorik érdekelnek, azok inkább valós emberek, valós történetei.
Uh-huh.
És nagyon sok ilyen életút interjút, beszélgetős műsort, podcastet hallgatok, nézek, és így jönnek az új történetek nekem mostanában főleg. Ez nyilván azzal is összefügg, hogy egyébként inkább szakirodalmat olvasok. A tudományos szakirodalomban meg főleg kevés a sztori, úgyhogy lehetne több. Úgyhogy így inkább a közélet, meg a művészet, meg különböző érdekes emberek élete az, ami mozgat.
Életrajzokat olvasol?
olvastam életrajzokat is, még van tervben sok, amit szeretnék elolvasni, ez ilyen végtelen történet szerintem.
És mondtad, hogy interjúkat, podcastokat, tehát hogy igazából te kíváncsi vagy arra, hogy a most körülöttünk élő emberek elmesélik a történetüket. És na, mondjuk mik azok a műsorok, amiknél így azt érzed, hogy wow, milyen érdekes emberi történeteket hallgathatok itt meg.
Mondhatok ilyen konkrét csatornákat?
Hogy, persze, kérlek, meg kíváncsi vagyok, hogy miért tetszenek. Mik azok az emberi történetek, amik téged megfognak?
Hát, ami nagy klasszikus, de én nagyon szeretem Détót Krisztát, és az elviszlek magammal, és nem tudom megunni, pedig ugyanaz a formátum, és megy már nagyon-nagyon sok évadon keresztül. Szóval ő nekem mindenképp egy klasszikus kikapcsolódásként hallgatom főleg, de egyébként a Partizán műsorait is nagyon szeretem. Ott lett egy olyan irányzat, ami inkább egy ilyen kulturális vonalat képvisel, és kevésbé ez a nagyon politikai beszélgető műsor, és ott nagyon komoly, hosszú interjúk szoktak lenni, és én ezeket kitartóan végig tudom hallgatni, hogyha érdekes személyekkel beszélgetnek. De például most könyv, hirtelen beugrott még egy könyv, olvastam Presser Gábornak az életrajzi köteteit, mind a kettőt, és az is, hát fantasztikus élmény volt.
Amik most tavaly karácsonykor jelentek meg, ugye?
Az egyik tavaly, a másik meg idén, igen.
De mi fogott meg benne?
Igazából ott is az, hogy mennyire szubjektív az egész, de mégis mennyire visszaadja azt a kort, amiben ő nagyon aktívan alkotott. A mai kort is visszaadja szerintem nagyon jól, tehát van benne nagyon sok aktualitás is, de ezt a Kádár korszakot igazából szerintem nagyon érdekesen ábrázolja a saját történeteink keresztül. És hát nagyon sok csibészség van benne, nagyon sok rock and roll, és nagyon sok izgalom, szóval ez kit ne érdekelne.
Jó, akartam kérdezni, hogy és az író benne van egyébként, akkor a szívét beletetted, akkor
nagyon.
Tehát, hogy teljesen nyíltan mesél bármiről.
Hát bármiről nem, de azért nagyon sok mindenről, amit szerintem nem lehetett eddig tudni róla, így nyilvánosan.
Na, ez izgi. Beszéltük itt, mielőtt leültünk a mikrofonhoz, hogy millió dolgot csinálsz. Ugye emellett zajlott egy kutatás tavaly. Mielőtt belemegyünk, hogy mi volt a kutatás, érdekelne az, hogy amikor így gondolkodtál rajta, hogy te miről fogsz kutatni majd az utolsó évben, akkor volt-e bármilyen olyan indítatásod, hogy tehát fel tudod idézni azt a pillanatot, amikor úgy döntötted, hogy azért szeretném lekutatni azt a témát, mert úgy érzem, hogy azzal valamit tudok segíteni, valamit meg tudok kicsit javítani, vagy fejleszteni tudok ezzel a kutatással valamin. Volt ilyen?
Igen, volt ilyen pillanat. Szerintem ez egy hosszabb távú, vagy egy komolyabb projektnél mindig nagyon meghatározó, hogy legyen egy nagyon fontos motivációd. Egyébként a pályázatokban, legalábbis ebben az Új Nemzeti Kiválóság program pályázatban, aminek a támogatását én megkaptam, ez egyébként egy ilyen állami pályázat, ami fiatal kutatókat támogat. Itt is meg kellett indokolni, itt is bele kellett írni a motivációt, és nekem ez a pillanat szerintem, amikor rájöttem, hogy a történetmeséléssel ilyen felsőoktatás és oktatás módszertani összefüggésben lenne érdemes foglalkozni, az tényleg az volt, amikor elkezdtem jobban beleolvasni a tudományos publikációkba, hogy mivel foglalkoznak egyáltalán a történetmeséléssel kapcsolatban, így globálisan és Magyarországon. És én tudok angolul és németül, és ezért tudtam ugye sok külföldi publikációt is olvasni. Láttam sok tankönyvet, vagy munkafüzeteket, ilyen jó gyakorlat gyűjteményeket. Amerikában a storytelling nagyon szárnyalt, ez már általános iskoláskortól nagyon segítik ebben a gyerekeket, hogy fejlődjenek, hogy így fejezzék ki magukat, és később aztán akár egy külön egyetemi szak is van erre, több egyetemen is van ilyen szak, hogy storytelling, míg Magyarországon például kevésbé látom azt, hogy foglalkoznának ezzel a témával, hiszen ezért is vagyunk itt, meg ezért is van ez a podcast is, szóval kevesen kutatják a storytellinget egyelőre, a történetmesélést Magyarországon, és főleg kevesen ilyen összefüggésben, mert ugye nagyon trendi a marketingről beszélni, és én nagyon sok elkezdtem abba az irányba is nézelődni, hogy marketinges irányból hogy lehet ezt a témát megközelíteni.
Arra gondolsz, hogy a marketingesek meg a szélszesek folyamatosan dumálnak róla, hogy ők ezt hogyan tudják majd felhasználni annak érdekében, hogy minél több cuccot tudjanak ránk sózni.
Ez is, meg a self-branding érdekében. Szóval, hogy valaki úgy prezentáljon, hogy beleviszi a saját sztoriát. Hát az egész TEDx erre épül végül is ma már, hogy vidd bele a saját személyiségedet, te mint kutató, te nem csak a szakmai dolgokra beszélj a személyiségedről, a saját sztorikról. Szóval ez jó is, meg ez szerintem ugyancsak egy nagyon érdekes irány, viszont az, hogy ezt az oktatásba ugyanezt az erőtös hatást hogyan lehet átvinni, azzal még szerintem viszonylag kevesen foglalkoznak itthon, és szerettem volna erre egy kicsit nagyobb hangsúlyt fektetni, mint általánosságban ezt a publikációkból, vagy tudományos előadásokból láttam.
Ez azért volt fontos neked, mert hogy általában, ami körülvett, úgy érezted, hogy kerül eléggé terítékre ez a téma, és nem foglalkozunk vele eleget, pedig mennyire érdekes, hogy kint meg más helyeken sokkal jobban működik, és hatása is van. Vagy így a közvetlen környezetedben, egyetemi környezetben, vagy nem tudom, beszélgettél emberekkel a felsőoktatásról, és úgy érezted, hogy na, kifejezetten a felsőoktatásban tök érdekes lenne megnézni, hogy oké, és mit javíthatunk azon, hogyha picit többet segítünk abban, hogy a tudást, amit át akar adni a B-nek, és akkor az A professzor, a B a tanuló, azt próbálja meg minél többször történetekbe csomagolni. Tehát globálisan kezdett el az érdekelni, vagy így bezúmoltad, és ott így a kis környezetedbe úgy érezted, hogy itt ez tök érdekes lenne megnézni.
Igazából volt egy nagyon inspiráló példám. Egyszer egy podcastben is beszélgettem vele, és tanított is engem több kurzuson keresztül, ő dr. Forgács Attila. Ő gasztropszichológus és kommunikációs tréner, kommunikációkutató, és fantasztikus stílusa van, szóval nagyon ajánlom bármelyik előadását, mert az ő előadásmódjában folyamatosan jelen van a storytelling, és ezen kívül is voltak még más tanáraim a Corvinus Egyetemen, akik használják a storytellinget, és nem biztos, hogy tudatosan. És igazából ez az, ami nagyon meglepett, hogy lehet, hogy valaki használja ezt, de nem biztos, hogy tudatosítja magába azt, hogy ó, ez történetmesélés, és hogy ez nekem érdemes lenne kifejezett célokra, a készségek fejlesztésére, tudásátadásra, bármilyen konkrét pedagógiai célra használni. Szóval amikor ezt felismertem, hogy lehet, hogy sokan birtokában vannak ennek a tudásnak, hogy érdemes lenne a storytellinget használni, de nem tudatosítják magukba, akkor rájöttem, hogy milyen fontos lenne, hogy ők is akár tudományos megközelítésből, vagy csak a saját tapasztalataikon keresztül is tudatosítsák a történetek erejét. Szóval nem feltétlenül a hiányból közelítettem meg akkor ezt az egészet, hanem az is közrejátszott, hogy felismertem, hogy a történetmesélés egy nagyon erős és nagyon hatékony eszköz. Hiszen nem csak a kognitív dolgokra, nem csak arra hat, hogy hogyan gondolkodunk, vagy a gondolatainkra, hanem egyszerre az érzelmeinkre is. És pszichológiailag is hat ránk. És ez annyira fantasztikus ezeket kombinálni az oktatásban, mert akkor igazából sokkal hatékonyabb lehetsz. Szóval így közelítettem meg, de az is tény, hogy azért a felsőoktatásban még mindig sok a frontális módszer. És ahogy változik a generációk, változnak és cserélődnek, úgy egyre inkább előtérbe kerül az, hogy a fiatalabb, az generáció, ahogy ezt gyakran hangsúlyozzák, pesgőbb, sokkal több interaktivitásra vágyik, sokkal több változatosságra, és emiatt azok a módszerek, hogy valaki kiáll, és csak elől beszél 90 percen keresztül, és nekünk ülnünk kell a fenekünkön is hallgatni, esetleg jegyzetelni, vagy más csinálunk közben, mert ez is elő szokott néha fordulni. ezek a módszerek sokkal kevésbé hatékonyak, sokkal kevésbé tudják lekötni a hallgatókat. És volt egy nagyon aktuális történés, jött a COVID.
Okay.
És én az alapszakot igazából már a járvány első hulláma alatt fejeztem be, és aztán jött a mesterszak, ott is részben online is tanultunk, tehát megtapasztaltam ezt a távoktatást, és hogy milyen nagy nehézségbe kerül az igazából, hogy teljesen át kell alakítani a pedagógiai módszerek tárát, mert a tanároknak más eszközökhöz kell nyúlni, mert ezek az eszközök, hogy kiállok és elmondom egy kamerába 90 percen keresztül, semmi interakcióval nem működnek. És igazából ezt az egyetem is felismerte nálunk, és most már például nagyon sok ilyen előadást videóra vesznek fel, és a hallgatók otthon nézhetik meg. Szóval lett ebbe változás, és van is változás, én csak azt szerettem volna még hangsúlyozni, hogy legyen ebben még több nyitás akár olyan módszerek felé, amik egy kicsit formabontóak, sok lehetőség rejlik bennük, de mégis hatékonyak.
Jó, mit tud a Forgács Attila szerinted, amit mások nem? Tehát, hogy amit ő mond, az neked miért volt sokkal szimpatikusabb azzal, ahogyan mondta, mint ahogyan más próbálta neked átadni a tudást?
Igazából nála is, meg akár más példát is hozhattam volna, de nagyon megfigyelhető az, hogy ő a személyiségét is beleviszi az oktatásba. Uh-huh. Szóval ő a saját élményeit, a saját kutatásait is elmondja, és hogyha valaki olyan témáról beszél, amit szeret, és amihez tényleg nagyon ért, mivel nagyon megvan iránta az érdeklődés, és mélyen beleásta magát, akkor ez a lelkesedés, ez átragad, ez nagyon ragadós. Aha. És akkor igazából nem csak a tanár motiváltabb, hanem egyszer a diákokat is motiváltabbá tudja tenni, és emiatt fent tudja tartani a figyelmet is. Tehát nagyon érdekes az, hogy sokkal egyszerűbb egy olyan ember odafigyelni, aki nem unottan beszél, hanem lelkesen, van benne érzelem, és erre több egyetemi tanár is képes, viszont sokszor ezek az eszközök, ezek a módszerek, mint akár a történetmesélés, segíthetnek abban, hogy ők magukból is még kihozzák, úgymond a legjobbat, szóval, hogy akár még közelebb kerülhessenek ilyen szempontból a tananyaghoz, és akkor ezen keresztül a diákokhoz is.
Jó, te úgy érzed, hogyha egy olyan embert hallgatsz, aki élvezettel, lelkesedéssel, örömmel a hangjában beszél arról, amit éppen próbál neked átadni tudást, akkor már az eleve téged arra motivál, hogy kezdj el odafigyelni, mert lehet, hogy ő valamit már tud, és szeretnéd megtudni, hogy mit tud, és miért örül annyira annak, amit átadhat neked. És ez már egyébként akkor önmagában is már egy ilyen kapocs, ugye, a diák és a professzor között.
Igen, és ezt nem csak én érzékelem így, hanem ezt kutatások is alátámasztják, hogy a storytellingnek van egy ilyen hatása, egyszerűen, hogy jobban fenntartja a figyelmet. Tehát, hogy ahhoz képest, mint hogyha valaki kiáll és csak számokat mond, az, hogyha ezeket a számokat mondjuk belefoglalja valamilyen történetbe, vagy képbe, vagy egy hasonlatba, vagy egy példát mond hozzá, vagy bármi ilyesmi, kicsit színesíti az anyagot ezáltal, akkor sokkal jobban tudunk emlékezni rá. Ugyanis a történetek, a történetmesélés egy univerzális emberi tevékenység. Igazából a kultúrák születése óta velünk van. Tehát ez mindenkire vonatkozik, hogy mindenki történetekben gondolkodik. És ez egy nagyon érdekes megközelítés, ezt ma már narratív pszichológiának hívják, hogy igazából történetekben nem csak kifejezzük magunkat, hanem úgy dolgozzuk fel a saját tapasztalatainkat is magunkon belül. És ugye azért mesélünk ennyi történetet a megközelítés szerint, mert eleve történetekben gondolkodunk. És hogyha így figyeljük az egész világot, akkor miért ne használnánk ezt az univerzális, mindenkiben benne lévő talentumot, akár ilyen jó célokra, mint az oktatás.
Hát igen, az hülyeség nem belátni, hogy nagyon régóta tanulunk egymástól, tehát nem azóta tanulunk egymástól, hogy be kell menni egy iskolába, és le kell ülni egy iskolapadba. De régen nem tehettük meg azt, hogy kinyitottunk tankönyveket, ahol tényeket magoltunk, hanem annyit tudtunk csinálni, hogy odafigyeltünk a vénekre, akik mindig elmesélték, hogy mi hogy van, és hogy mi hogyan történik, és igazából így adták el a tudást. És nem volt hozzá nekik táblájuk, nem voltak hozzá írószerek, meg papír, nem voltak prezentációk, ahol ilyen bullet pointokba fellettek volna sorolva a dolgok, amiket meg kell tanulni, hanem azt tudták csinálni az emberek nem túl régen, tehát pár ezer évvel ezelőtt is, hogy elmesélték egymásnak, hogy akkor mi hogy van. És akkor ez a mi hogy van, meg mi hogy történik a világban, ugye ebből szűrtük le ezt, hogy akkor mi hogyan fogunk tudni boldogulni majd a saját életünkben. És ugye ezt nyilván le lehet menni bizonyos mélységekbe, ahol már lehet, hogy történetekkel ezt nagyon-nagyon nehéz kifejezni, meg ezt majd számon kérni például egy tananyagban, a felsőoktatási intézményekben, de hogy ennek a lényegi átadása, az szerintem is ilyen, tehát nagyon-nagyon fontos, hogy azokat az alapokat, amiket el tudunk mesélni, azokat próbáljuk meg minél izgalmasabban elmesélni. És akkor mondtad, hogy ez a talentum. Na ez engem nagyon érdekel, hogy miért ezt a szót használtad, hogy van egyébként ilyen képesség, amit valaki tud használni, vagy nem, vagy van ez a tehetség, amivel valaki jobban megvan áldva, valaki meg kevésbé. De hogy neked mi a véleményed, hogy mi múlik az, hogy valaki ezt baromi jól csinálja, és valaki meg kevésbé ügyes benne?
Ezt így nem feltétlenül vizsgáltam, szóval ez csak a véleményem lesz most, egyáltalán nem tudományos megközelítés, mert hogy a történetmesélés készség, képesség szerintem egyébként kombináció, ami benne volt a kutatásomban, és az egyértelmű, hogy a történetmesélés milyen készségeket fejleszt. Szóval, hogyha ezt használod és gyakorlod, akkor ez milyen hatással van rád. És azt viszont tudom a kutatások alapján, hogy nagyon-nagyon sokféle készségünkre és képességünkre hatással van a történetmesélés.
Mesélj erről.
Tehát például a kognitív készségekre, ugye ezek a gondolkodási készségek. A történeteknek mindig van egy meghatározó struktúrája, ezáltal segíti a gondolatainkat rendszerezni.
Van egy eleje, közepe, vége.
Igen, meg van akár a konfliktus, a tetőpont, a szereplők, a perspektívák, és ezáltal nagyon segíthet a gondolkodásunkban, a gondolkodásunk gondolataink struktúrálásában, valamint segíthet a probléma megoldásban is, mert nagyon sok olyan történetet ismerhetünk, ahol a hős, a főszereplő valamiféle probléma megoldási úton megy keresztül, akár csak gondoljunk a legkisebb királyfira a mesékből. De ez csak egy nagyon általános példa. Szóval így a gondolkodásunkba segíthet. Ezen kívül segíthet még a kommunikációs készségek fejlesztésében is. Jobban ki tudjuk egyszerűen fejezni magunkat írásba is, szóba is, hogyha megtanuljuk ezt a fajta struktúrát, és megtanuljuk a saját gondolatainkat így rendszerezni, meg ilyen fajta módon kifejezni. És nagyon érdekes, hogy a történetmesélésre, mivel a mesélés szó így benne van, sokszor szóbeli dologként tekintünk, de például a kutatásban én van, hogy olyan pedagógiai módszereket is belefoglaltam, és azokat is vizsgáltam, vagy azok is előkerültek így a szakértői beszélgetések során, amik írásbeliek. Például ilyen a kreatív írás. Írj egy mesét, vagy ilyen az esettanulmány, ami egyetemen nagyon gyakran előfordul, és egy nagyon jó eszköz, mert ott akár konkrét, valós vállalati vagy személyes történeteken keresztül tanulhatjuk meg alkalmazni a tananyagot, vagy alkalmazni azokat a tudományos elméleteket, amiket elvontam, megtanulunk. Szóval a kognitív készségek, a kommunikáció, és amiben még segíthet, azok az érzelmek, és az érzelmek kifejezése, akár az önszabályozásban is segíthet, és ami itt érdekes terület, és amivel én egy picit foglalkoztam, az az empátia. Ugyanis, hogyha a történetekben sokféle perspektíva találkozik, mert ott van a főszereplő, ott van a főgonosz, és valamelyikükkel azonosulnunk kell valahogy, viszont, hogyha azonosulunk is, át tudunk helyezkedni egy másik szereplő perspektívájába is akár. És ez is itt sokszor előkerült már a podcastedben, hogy mennyire érdekes ez a képességünk, hogy képesek vagyunk belehelyezkedni a másik helyzetébe. Ezt hívják perspektívaváltásnak, megtörténik a váltás. Felismerem, hogy én most nem a főhőssel azonosulok, hanem a főgonosszal kivételesen, a Hóférke mostohájával, és akkor utána megtörténik a belehelyezkedés ebbe a perspektívába, ezt hívják perspektíva felvételnek a pszichológiában, és hogyha felvetted ezt a perspektívát, akkor vagy képes az empátiára. Szóval igazából a történetek ilyen szempontból meg is alapozhatják azt, hogy te az empátiában fejlődni tudj. Ez nyilván egy teljesen külön, még komoly kutatási terület, viszont az biztos, hogy az, hogy jelen vannak a perspektívák és a különböző szereplők, különböző helyszínek, különböző cselekmények összefonódnak, nagyon nagy hatással van ránk a mindennapokban.
Igen, ez, tehát hogy amennyire én a Hófehérke mostohájának a szerepébe bele tudom helyezni magam, és át tudom élni azt, amit ő is átél, és hogyha ő boldog, én boldog leszek, ha szomorú, akkor szomorú leszek. Ugyanez meg tud történni, és ez az, amit így nagyon-nagyon fontos szerintem érteni, hogy mikroszinten állandóan megtörténik mindannyiunkkal, hogyha olyan emberekkel beszélgetünk, akik egy kicsit is érdekelnek minket, akikkel szimpatizálunk, akikre odafigyelünk, azok, ha mesélnek nekünk egy ilyen történetet, akkor az agy így automatikusan átkapcsol. Ez a, én hallottam ezt már úgyis, hogy narratív transportáció, amit egyébként főleg irodalom meg mozgókép kapcsán kutattak, de mélyen hiszem, hogy ez működik a hétköznapi helyzetekben is, hogy mesélek neked egy sztorit arról, hogy tegnap mi történt velem, és az van, hogy így észre se vetted, de te már egyébként gondolatban elképzelted azt, ami velem történik. És hogyha hogyha érdekel, amit beszélek, és odafigyelsz rám, akkor végigköveted ezt a történetet, és kvázi az én történetemen keresztül egy picit megéled azt, amit én is. És ez, na, ettől nagyon érdekes ez a dolog, hogy így tudunk nagyon könnyen kapcsolódni egymáshoz, és így tudsz te is sokkal közelebb kerülni egy professzorhoz, meg ahhoz a tananyaghoz, amit ő mondani fog, mert hogyha a tanulságot aztán úgy adja át neked, hogy te érdeklődve figyelemmel hallgattad, akkor utána már egy ilyen, nem tudom, egy ilyen ajándéknak tűnik, nem? Hogy így, ú, de érdekes, amit mondod, de érdekes ez, amit most megtanultunk, és akkor lehet, hogy már sokkal könnyebben ülsz le, nem tudom, tovább kutatni ebben a témában, vagy nem tudom, tévedek?
Igen, szerintem biztos felkeltheti az érdeklődést, ez nagyon személyiségfüggő, meg témafüggő. Nyilván van benne egyfajta érzelmi dimenzió, szimpátia, tanár ilyen, tehát sok minden szereplő, meg környezeti tényező van még ebbe benne. Ami szerintem még itt tök fontos ezek a készségek kapcsán, meg az egész mechanizmus alapján, amit elmondtál, hogy ezek a dolgok, hogy jól tudjunk kommunikálni egymással, hogy tudjunk kritikusan gondolkodni, legyünk empatikusak, bánjunk jól az embertársainkkal, ezek emberi tulajdonságok, és ezeket a mesterséges intelligencia, a robotok nehezen fogják tudni utánozni. Egyelőre nem tartunk ott, hogy mondjuk képesek legyenek, akár az érzelmeknek kifejezésére, igen, de hogy megélésére. És emiatt jelenleg nekünk ez a piaci előnyünk, és hogyha valaki egyetemre jár, akkor nagyon fontos az, hogy ő valamilyen szinten végül is arra készül fel, hogy munkát vállaljon. Uh-huh. És hogyha olyan készségeket fejlesztenek nála az egyetemen, amelyek jövőbiztosak, ez azt jelenti, hogy akár ellen tudnak állni a technológiai fejlődésnek, és hasznosak lesznek a mi elkövetkezendő pár évtizedünkben is, amikor olyan gyorsan fog fejlődni és változni a technológia, mint akár az elmúlt évtizedekben, fel kell vérteznünk magunkat a változások. Nem is ellen, hanem a változások miatt. És tök fontos az, hogy jönnek ezek a változások, és akik egyetemen vannak, azok felkészüljenek erre valamilyen szinten. Nem azt mondom, hogy ez az egyetem egyetlen feladata, de hogyha már ott vagyunk, akkor lehet olyan készségeket fejleszteni, amelyek a munkaerőpiacon hasznosak, és amelyekre most is szükség van, és esetleg később is szükség lesz. És ez volt a másik gondolat, ami nagyon megragadott engem, hogyha a történetmesélés ennyi mindenre jó valószínűleg, és a publikációk meg a tudomány is azt mondja, hogy ennyiféle hatása van, és ennyire komplexen hat az emberre, és ennyire a kifejezésmódunk és a gondolkodásunk része, akkor milyen ne használhatnánk egy olyan praktikus célra, hogy felkészítsen minket a munkavállalásra, és kicsit a jövőre is.
Oké, na most tök jó, behoztad a jövőbiztos képességeket. Azt mondod, hogy ez talán felmérhető a következő pár évtizedre, hogy mik ezek a jövőbiztos képességek. Most ezt most már egyre kevésbé merik az emberek elmondani, hogy ők tudják, hogy mi lesz 20 év múlva, de jó, tegyük föl, hogy csinálunk egy ilyen listát, hogy mik a jövőbiztos képességek. Akkor rajta van az empátia, azt most betippelem. Az empátia rajta van.
Hát, ha nem is ilyen formában, de olyan listái vannak például a Deloitte-nak, meg ilyen nagy cégeknek, nagy felmérések, nagy globális felmérések, hogy emberekkel bánás, emberek koordinálása.
Igen, én azt gondolom, az empátia az egy ilyen nagyon-nagyon ilyen mély gyökere annak, ami így benned kell, hogy legyen, és ezt tudod használni arra, hogy utána az emberekkel kapcsolódni tudj, és hogy onnantól kezdve, hogy megérted őket, meg átérzed az ő dolgaikat, onnantól kezdve fogsz tudni velük együttműködni. Még az irányítás szót sem szeretem annyira használni, de hogy az együttműködés, meg azt, hogy értsd, hogy ő mit, miért úgy akar csinálni, ugye az rögtön automatikusan segít neked megérteni azt, hogy ő miért úgy akarja, és sokkal könnyebb lesz közös nevezőre jutni, együttműködni. Ez csak ezért hoztam
így
be
van, ez a gyökere, ez biztos, hogy a gyökere, csak ez biztos, hogy nem a felsőoktatásban csúcsosodik ki, vagy nem ott fejlesztendő elsősorban, tehát ezeknek is nagyon mély gyökere van, és inkább a gyerekkorban kell keresgélnünk, meg a család szinterén. Viszont benne van ezek között a future skill-ek és jövőbiztos készségek között abszolút a kritikus gondolkodás. Ezeket most olyan jóslásokat képzelj el, hogy 2025-ig jósoltak, vagy 2030-ig jósoltak, hogy mik lesznek globálisan az egész munkaerőpiacon a fontos készségek. Szóval nyilván ezek folyamatosan változni fognak, és hogyha az elmúlt évek listáit visszanézzük, akkor is voltak változások a rangsorokban, hogy melyik a legfontosabb készség, és melyik a második legfontosabb. Viszont ami mindig ott volt, az tényleg a kritikus gondolkodás és a kommunikáció valamilyen formában.
Cool. Jó, szerintem az tök egyértelmű, hogy a kommunikáció meg a történetmesélés milyen kapcsolatban van egymásod, mert lehet, hogy fogunk erről beszélni. Na, az nekem nagyon izgalmas, hogy egy picit azt bontsuk ki, hogy a kritikus gondolkodásban hogy segít nekünk az, hogy történeteket ismerünk meg történeteket hallgatunk?
Igen, hát ez azért egy nehéz kérdés, mert a kritikus gondolkodásnak is eleve nagyon sok definíciója van a tudományban. Most így nem is megyek részletesen bele, hogy mik a részei, de alapvetően a kritikus gondolkodás alatt mindig olyan dolgokat értünk, amik gondolkodásbeli folyamatok, szóval például a részét képezi sokszor sok definícióban rendszerezés, strukturálás, van, ahol még a perspektívaváltás is, akkor mi még az elemzés képessége, képesek vagyunk megérteni, felfogni, és utána esetleg végig gondolni a másik nézőpontját, sokszor a következtetés is a részét képezi. Például gondoljunk csak az ilyen nagyon tipikus amerikaias tesztekre, hogy belépünk egy munkahelyre, és kitöltetnek velünk egy ilyen kritikus gondolkodás felmérést, ami voltak éppen egy logikai teszt. Tehát olyanok vannak benne, hogyha ez és ez történik, akkor következtetünk erre a harmadik dologra. Ezek egyébként nem egyszerűek szerintem, és ezek is mind a gondolkodási folyamatainkat próbálják valahogy lemérni. Ezt is a kritikus gondolkodásra szokták sorolni. Tehát a hétköznapi értelemben vett kritikus gondolkodás, hogy úgy állunk hozzá valamihez, hogy ránézzünk egy másik perspektívából, még egyszer végig gondoljuk, hogy biztos igazunk van-e, vagy biztos igaza van annak, aki mondta, egyetértek-e én ezzel, ez is benne van, de a tudomány egy picit így szűkebben nézi ezt, tehát nem úgy áll hozzá, mint a hétköznapokban, hogy azt gondoljuk kritikusnak, hogyha valaki valamit leszól, vagy csak kritizál, hanem a kritikus gondolkodás részét képezi tényleg minden, ami próbálja valahogy rendszerezni azt az információt, amit kapunk. Nem tudom sajnos egyelőre még egyszerűbben elmondani, de esetleg egy példa jó lehet, hogy például olvasunk egy hírt egy hírportálon. Megnézzük a képet, megnézzük azt, hogy vajon ez a valós dolgokat ábrázolhat-e.
Igen.
Elolvassuk a címet. Most ez túlzás, vagy nem? Esetleg megnézzük mondjuk más hírportálokon is, hogy ők hogy hozták le, hogy ugyanaz a cím, ugyanaz az információ. Aztán elkezdjük elolvasni az egész cikket. Fontos, hogy ugye végigolvassuk az egészet, és tényleg próbáljuk értelmezni azt, ami benne van, nem csak átsiklunk felette. És akkor megpróbáltuk már így kritikusan, módszeresen ugye feldolgozni ezt a cikket. Össze is hasonlítottuk más nézőpontokkal, ugye más portálokkal, és próbálunk rájönni arra, hogy most akkor kinek van igaza, mi lehet itt mögötte az igazság, milyen világnézetek húzódhatnak meg itt mögötte. Tehát megpróbáltuk ugye elemezni, megpróbáltunk következtetéseket levonni, perspektívákat váltani. Ez egy nagyon komplex és fárasztó dolog.
Az, hát ez egy...
Szóval ezt nem csináljuk meg minden nap, és nem csináljuk meg az életünk minden percében, mert ez nagyon fárasztó és nagyon sok időt igényel. Viszont lehetnek olyan fontos döntési helyzetek, vagy lehetnek olyan témák, amikkel kapcsolatban ezt érdemes megcsinálnunk, mert mondjuk az egészségünk múlik rajta, egy fontos döntésünk az életünkben múlik rajta, vagy egyszerűen csak annyira érdekel minket a téma, nem tudom, például engem nagyon érdekel a színház, és akkor fontos az, hogy mi is történt a Vígszínházban, és ki, hogy váltották ott a vezetőt, és mi lehetett a mögött, és mit mond erről a többi színész, mit mondtak akkor, mit mondanak most. Szóval ez csak egy ilyen aktuális példa, hogyha érdekel minket, érdemes így utána menni és venni a fáradtságot, mert nagyon sok nézőpont van mindennel kapcsolatban.
Tök jó, hogy ezt mondod, mert mindenkinek megvan a maga nézőpontja egy történetről, és pont ezért tök izgalmas, hogy van ez a nagyon napi szintű felhasználása a történeteknek, amit hírfogyasztásnak hívunk, és hogy például mostanában nagyon sok ilyen érdekes eset volt, például, hogy felraktak egy 10 másodperces videót az internetre, amiről azt gondoltuk, hogy ez az orosz-ukrán háborúnak a harcmezején játszódik, és aztán kiderült, hogy ja, egyébként ezt 5 évvel ezelőtt csináltak is egyetlen nem Ukrajnában, és hogy ki milyen történeteket társít, mondjuk egy ilyen 10 másodperces videóhoz, és azt mondod, hogy oké, most ezt elolvastam, 1 perc volt, még szánok rá 5 percet, hogy körülnézek, hogy máshol hogyan jött ez le, és hogy lehet, hogy nem a Telexet meg a 444-et nézem meg, hanem a Guardiant meg a Spiegelt, meg a nem tudom micsodát nézem meg a Telex mellett, de A másik, amit mondtál, hogy mindenki látott már tárgyalótermi drámákat. Tehát amikor szépen kibomlik az, hogy ki hogyan élte meg ezt az egészet, ki hogyan látta, és hogy hát ja, utána kell menni annak, hogy ha valaki mond neked valamit, a történeteknek a dekódolása, én ezzel nagyon sokat szeretnék megfoglalkozni életemben, az, amit te is mondtál, hogy hát sokszor nem szeretünk sok időt és energiát szánni rá, mert ugye rutin feladat az, hogy valamit meghallgatunk, és értelmezzük, és ugye amit mondta a kritikus gondolkodás a blokk, hogy hopp, várjál, az én ezt megkérdőjelezem, hogy jó, értem, hogy ez így volt, el is fogadom, hogy ő így meséli el, de azért lehet, hogy megnézem, hogy más hogy élte meg, mert egyébként azt szerintem ez egy izgalmas játék, én mindig elvezem, imádom azokat a történeteket, amiket ilyen több nézőpontból mutatnak be, és úgy bomlik ki a cselekmény. Másrészt szerintem úgy az életben is így nagyon-nagyon izgalmas, egy családi helyzetben, egy munkahelyi helyzetben, bárhol azt mondani, hogy egyébként vezetőknek is nagyon fontos szerintem, valószínűleg a felsőoktatásban, a tanároknál is fontos, hogy járjuk körbe azt, hogy akkor ki hogyan élte meg ezt a dolgot is. Már csak azért is, mert tök érdekes azt meghallgatni, hogy amit X így élt meg, Y meg úgy élt meg, abban mi a közös nevező, és mi az, hogy... Tehát, hogy annyit árulkodik egyébként a nézőpontok viselőjéről is. Tehát annyit meg lehet tudni egymásról. És hogyha, nem tudom, jó indulattal vagyunk egymás iránt, akkor szerintem egyébként ez is így empátiát generál bennünk.
Igen, ez minden így sokrétűen összefügg. Tehát ezért komplex a történetmesélés hatása. Ehhez van egy sztorim a kutatásból, ugyanis a kutatás végén, amikor már úgy éreztük a témavezetőmmel, meg a mentorommal, aki végig segítette ezt az egész kutatást, ő dr. Sas Judit, azt éreztük, hogy itt most már összegyűlt annyi tudásanyag, hogy ki tudunk dolgozni egy workshopot egyetemistáknak, és ezt ki is tudjuk próbálni. Ezeket egyébként ő tartotta, ő pszichológus és egyetemi docens, és... két egyetemi csoportnak tartottuk meg, különböző képzésekről érkeztek, de mindenki mesterszakos volt. Nem teljesen ugyanazt terveztük megtartani nekik, tehát az egyik csoportba nagyon intenzíven bele akartuk vinni a történetmesélést, és tényleg, hogy nekik is meg kelljen osztaniuk a saját történeteiket a témával kapcsolatban, és a tanár is meséljen történeteket, és még legyen esettanulmány, amit megoldanak. A másik csoportba viszont kevésbé terveztük bevinni a történetmesélés témáját. És akkor a témakör építettük fel az egészet, hiszen hát mindenki munkavállaló, vagy kilépett már a munkaerőpiacra így mesterszak elvégzése alatt, ezért a munkahelyi generációs konfliktusokat választottuk témának. Ez is teljesen átlagos, hogy milyen konfliktusokkal szembesülhetünk, mutassuk meg, hogy akkor hogy működik az Excel az idősebb kollégának, vagy ott mi belépünk fiatal 20-as munkavállalóként, és túl pörgősek vagyunk, túl sokat akarunk home office-ba lenni a többiekhez képest. Szóval itt vannak nagyon-nagyon komoly különbségek, ezek generációból is adódhatnak, életkorból is adódhatnak, nem tudjuk biztosan, viszont ez biztos, hogy sok konfliktus helyzetet szülhet. És ilyen sztorikat kellett hozniuk, a saját tapasztalataikat megosztaniuk az egyik csoportba. És mindkét csoport kifutása végül is az volt, hogy mindenki, miután ezt a témát végigrágtuk, végigbeszéltük, még egy kis tudományos hátteret is adtunk neki, a végén mindenkinek egyénileg meg kellett oldania egy esetet. Egy ilyen munkahelyi konfliktus helyzetet, az volt a történet, hogy valaki egy új munkavállaló egy munkahelyen, nevezzük Petinek, és ott van az idősebb kollégája János, akivel együtt dolgoznak egy projekten, Peti nagyon sok ötletet beletesz ebbe a projektbe, és nagyon sokat közösen gondolkodnak rajta, hogy milyen jó megoldásokat lehetne prezentálni a főnöknek. Viszont amikor eljön a prezentációnak a napja, akkor János egyedül kiáll, és mindent úgy ad elő, mintha ezek a saját ötletei lennének. Na és akkor mit tegyen Peti? Adjunk neki tanácsokat, mit lehet egy ilyen helyzetbe csinálni, Ez volt a feladatuk, hogy írják le, hogy milyen megoldási lehetőségei vannak ennek a helyzetnek, milyen stratégiákat lehet választani. Ugye itt is tök fontos, hogy sokféle perspektíva van. Van a főnök perspektívája, van a fiatal munkavállalónak, Petinek a perspektívája, ott van Jánosnak a perspektívája, az idősebb munkavállalónak, akiről nem kell feltétlenül azt feltételeznünk, hogy gonosz, szóval nagyon érdekes a helyzet, és... ezt kellett egyénileg megoldani mindenkinek. És az jött ki igazából, és az volt nagyon érdekes, hogy abban a csoportban, ahol sokkal többet beszéltünk előtte saját sztorikról, és sokkal többet osztottuk meg egymással a történeteket, ott jobban megvalósult a perspektívaváltás. Ott sokkal többen belegondoltak abba is, hogy esetleg Jánosnak milyen okai lehettek erre a szituációra. Nem csak ennek a 20-as egyetem, vagy 20-as munkavállalónak, munkakezdőnek a perspektívájában nézték ezt a helyzetet, amivel ugye könnyű azonosulni, hiszen ők is azok, hanem megpróbálták több szempontból is megközelíteni, mert ugye előtte sok sztorit hallottak, ami hasonló helyzeteket talált.
Nekem ez úgy hangzik, mintha tulajdonképpen azzal kísérleteztetek volna, hogyha egy picit így felgyúrjátok így a történet hallgatói izmokat, mielőtt bele kell vágni a fő feladatba, akkor ott már kicsit kiélezettebb, és sokkal inkább fel van készülve arra, hogy ne egyféle megoldást akarjon erőltetni, hanem így nyitott legyen akkor így többféle perspektívára, és akkor ez megtörtént, akiknél meg nem volt, tehát hogy az volt a különbség a két csoport között, hogy a másik csoportnál viszont nem hagytátok, hogy előtte sokan sztorizzanak, és saját élményeket megosztanak, ugye? Ott meg ilyen nagyon száraz maradt az alapanyag.
Igen, ott sokkal több frontális előadás volt, tehát több tudományos háttér, ilyesmi. Aha. Viszont nagyon érdekes volt, hogy mind a kettő csoportban volt csoportmunka. És ott ugyancsak ezt a témát meg kellett beszélniük, hogy generációs konfliktusok a munkahelyen, de elvontan. És az volt a különbség, hogy az egyik csoportban ugye ott is bevittük a sztorit, és ott is adtunk konkrétumokat, a másik csoportban elvontan maradt ez a téma, hogy gondolkozzunk el a generációs konfliktus helyzetekről. És az volt az érdekes, hogy ugye azt terveztük eredetileg, hogy itt nem lesz történetmesélés, mert csak elvontan kell mesélniük a tapasztalatokról, de hogyha kis csoportra került a sor, itt is volt történetmesélés. Szóval igazából az eredmények ilyen szempontból, amiket az előbb mondtam, picit relativizálódnak is, mert amikor arra került a sor, hogy beszélgessünk egy olyan témáról, amiben mindenki érintett, amiről mindenkinek van a saját élménye, mindenkit érdekel, akkor kis csoportokban mégiscsak ment a sztorizgatás. És ez egy nagyon érdekes dolog, mert ez igazából az egyik legfontosabb eredmény, hogy rámutat arra, hogy így is úgy is használni fogjuk a történetmesélést. A hallgatók így is úgy is igénylik ezt, így is úgy is bele fognak menni, hogyha olyan témáról van szó. Szóval akkor már miért ne használjuk tanárként is tudatosan?
Tök jó. Nagyon-nagyon szépen átvezetted. Pont ezt akartam én is mondani, hogy hát persze, hogy használjuk a történetmesélést, hiszen így nőttünk fel. Tehát, hogy állandóan hallgatjuk ezeket a sztorikat, meg mi is mesélünk. Amikor hazamentünk, mindig megkérdeztünk, hogy mi történt ma a suliban, és akkor, hogyha jól kérdeztek, akkor ezért tényleg mi is elmeséltük a napunkat. Gyerekeknél is szokták mondani, hogy a 3 éves gyereknél is kérdezd meg, hogy mik történtek, hogy fejlődjön ez a képesség. Ezzel én nem fogja tudni olyan szépen összerakni, mint ahogy mi mesélünk történetet, de hogy szépen alakuljon ki nála az, hogy fel tudja ő is dolgozni a saját élményeit, és hogy ha ő is így visszamondja, hogy te is mondod, ahogy beszélünk róla, rendszerezzük közben a gondolatainkat. Fantasztikus. Na, de hogy, tehát hogy ezt figyelj, ezt beviszed a terembe, tehát ezt nem tudod kihagyni, hogy akkor most így azt mondod valakinek, hogy most ti ne használjátok a storytellinget, nem tudod megparancsolni neki. Na, de hogy az az izgi, hogy pont ugye azzal zártad, hogy na, hát akkor miért ne használnánk a felsőoktatásban. Kicsit tekerjünk vissza. Elkezdted ezt a kutatást 1 éve. Mennyire volt nehéz ezt összerakni, tehát mennyire volt nehéz olyan embereket találnod, akikkel együtt tudsz dolgozni, akik segítenek neked abban, hogy ilyen típusú gyakorlatokban jöjjenek ki kutatási eredmények. Tehát, hogy vágtál neki, és mennyire volt ez egy ilyen nagyon nehéz projekt?
Olyan szempontból érdekes és nagyon izgalmas projekt volt, és ezt tökre ajánlom bárkinek, aki szeretne egy új témát megismerni, vagy belevágni, hogy én korábban nem tudtam a történetmesélésről semmit, csak azt, amit olvastam a különböző ilyen ismeretterjesztő könyvekben, meg ami a saját tapasztalatom volt, meg amit esetleg még más kurzusokon tanultam így érintőlegesen, de hogy ezt mi nem, a tudományos részét egyáltalán nem tanultuk soha, nem foglalkoztunk vele, pedig hát kommunikációs médiatudomány szakra jártam 5 évig, és egyszerűen ez még annyira nincs benne így az oktatásban.
De azt mondod, hogy külföldön meg benne van? Én néztem, hogy én csak nagyon röviden rákerestem, mert gondoltam, nagyon fel fog készülni, de sajnos nem volt rá időm, de mindegy, te sokkal felkészültebb vagy, hogy kb. Ilyen Ohio Egyetemen, meg a Berkeley, meg ilyesmiken találtam nyomokat, De ez mind Amerika. Te tudsz róla, hogy Amerikán kívül is máshol is nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektetnek erre?
Igen, tudok róla. Volt egy barátnőm például Hollandiában Erasmuson, gyakorlmuszról ment át, ő is szaktársam volt, és neki például digitális storytelling kurzusa volt. Tehát ők konkrétan felépítettek egy nagyon egyszerű játékot, aminek ők találták ki a sztoriát, megtanulták azt, hogy milyen fordulatokat kell tartalmazni, milyen karaktereket, és utána nekik is kellett leprogramozni, ugye a médiaszak, ezt a részét is gyakorolni kellett.
Okay.
Szóval vannak példák, én se tudom sokrétűen, meg teljes körülön megmondani, hogy hol, meg hogyan, de előfordul. Lehet, hogy itthon is, csak én nem tudok róla.
Jó,
az biztos, hogy kisebb gyerekek oktatásával kapcsolatban előfordul, előjön, és foglalkoznak is vele, főleg általános iskolában. Nálunk a mesevonal nagyon erős, ugye Kádár Anna Mária és Boldizsár Ildikó munkásságának köszönhetően, tehát a mesékkel és a mesepedagógiával már többen foglalkoznak, ugye az is a történeteknek egy válfaja. Az egy elég speciális dolog szerintem, és meséket nehezen el tudom képzelni a felsőoktatásba egyébként, de nehezebben, mint hogyha általánosságban történeteket nézünk. Szóval, ami érdekes volt, hogy az elején úgy álltam neki az egésznek, és ez a tanácsom végül is mindenki számára, hogy ha érdekli egy új téma, keresse meg azokat, akik értenek hozzá, és akik már ezzel foglalkoztak. Tudományos kutatáshoz is ez egy nagyon jó kiinduló pont, de akár csak egy szabadidős érdeklődéshez, vagy ha valaki el akar indítani egy podcastet, akkor kérdezze meg őket. És én találtam 3 ilyen kutatót, akik egyetemen tanítanak, egyetemen kutatnak, különböző szinteken vannak, van, aki még doktori hallgató, pár évvel idősebb nálam, van, aki már sok éve a pályán van, és ők mind olyan gyakorló pedagógusok, és inkább az oktatás irányából közelítenek, akik tanítanak egyetemen is, viszont van oktatási tapasztalatuk a közoktatásból is, tehát általános iskolából vagy gimnáziumból, és mindenhol próbálták a történetmesélést. Szóval 3 ilyen embert találtam végül, akik a felsőoktatásból is próbálták, a közoktatásból is próbálták, és kutatták is valamikor az életük során. És velük készítettem interjúkat, elég hosszú beszélgetéseket. Mindenkinek ugyanazokat a kérdéseket tettem fel, hogy hogyan értelmezik a történetmesélés fogalmát, szerintük miket fejleszt, milyen tapasztalataik vannak, és ezeket a válaszokat összegeztem, és ezeket elemeztem ki módszeresen, és nagyon érdekes volt, hogy mennyire sokszínű ez az egész, és hogy senki nem ugyanazt érti történetmesélés alatt. Úgyhogy ez volt az első fázisa igazából a kutatásunk, ez készítette elő főleg azt, hogy később workshopokat tudjunk megvalósítani.
De nagyon nagy eltérést éreztél a között, hogy milyen válaszokat adtak arra, hogy nekik mi a történetmesélés? Vagy hogy a történetmesélés, hogy nekik mit jelent, az úgy érzed, hogy ez egyébként befolyásolta azt, hogy ők miképpen használják?
Igen, hát a történetmesélés egy nagyon általános fogalom, szóval nagyon sokféle pedagógiai módszert értünk történetmesélés alatt. Ez igazából az én értelmezésemben most egy gyűjtő fogalom. És erre én is a kutatás során jöttem rá, hiszen annyit használjuk ezt a szót, hogy storytelling, főleg angolul, meg az angol ezt a irodalomban, hogy én is abba gondolkodtam, hogy akkor ez egy módszer és kész. De nem, mert a történetmeséléshez tartozik a szabadulószoba, az esettanulmány, az, hogy valaki kiáll frontálisan és elmesél egy történetet, de az is, hogy mondjuk egy drámajátékba bevisznek egy történetet. Nagyon-nagyon sokféle ága van, mert igazából értelmezhetjük úgy a szót, hogy minden olyan pedagógiai módszer, aminek valamilyen történet az alapja. És ez annyira kitágítja az egészet, és ugye nyilván egy szabadulószobát teljesen máshogy kell megtervezni pedagógiailag, máshogy alkotod meg, más célokat adsz neki, mint mondjuk annak, hogyha beviszel egy népmesét és felolvasod. Tehát nagyon különböző dolgok vannak.
Bocs, belekérdezek, tehát hogy van olyan, aki pedagógiai módszerként szabadulószobát használ?
Igen.
Oké, mesélj egy kicsit.
Felsőoktatásra még nem hallottam, de van.
Jó, oké, mit tanulhatunk egy szabadulószobában magunkról, vagy a világról?
Együttműködést a csapatoddal, probléma megoldás. Tehát megint csak ezeket a készségeket, amikről beszéltünk, hogy nagyon fokozottan szükség van rájuk a munkaerőpiacon. Akár egyébként stresszkezelést, konfliktuskezelést. Tehát szerintem sokféle haszna lehet, bár én még nem próbáltam.
Tök jó. Jó, hogy, de hogy vitték bele a storytellinget? Tehát, hogy adtak egy jó narratívát a szabadulószobának, ugye? Tehát mondjuk igen. Ezen keresztül. És mondjuk, aki meg népmesét vitt be, ugye most például ezt mesélt, ezt mondtad, ő egész egyszerűen megtalálta azt a népmesét, ahogy egyébként a mesepszichológusok is sokszor dolgoznak vele, ami átadja azt az üzenetet, ami neki fontos volt a témájával kapcsolatban. Tehát, hogy oké, mondok egy példát, és akkor elmondott egy mesét. És akkor ez a mese mit példáz? És akkor ugye a történeten keresztül jobban megértették az üzenetet, és jobban elkezdte őket érdekelni a téma?
Szerintem meg lehet ilyen tartalmi oldalról is közelíteni, igen, hogy elkezdte őket érdekelni a téma, felkeltette a figyelmüket, amiről beszéltünk, hogy ez a felsőoktatásban nagyon fontos, mert ott nagyon sok anyag van, és nagyon sok mély téma, és nagyon sok nehezen feldolgozható komplex elmélet mondjuk, és ezeket lehet példákkal, esettanulmányokkal, történetekkel egy kicsit érthetőbbé tenni, és megfoghatóbbá, és a valósághoz kapcsolni.
Ezek a témák versenyeznek a figyelmünkért, ugye? És
igen.
Az fog könnyebben célba érni, és több hallgatót megnyerni, amelyiknek segít átjutni a történetmesélés így az inger küszöbön.
Igen, és hogyha nem csak a felsőoktatást nézzük, akkor szerintem egy másik haszna is van egy ilyen helyzetnek, hogyha valaki bevisz egy történetet egy osztályba, hogy akár az életkori sajátosságokat is tudja segíteni. Hogyha például egy kamasz csoportba megy be, akkor be tud vinni egy olyan történetet, ami esetleg a kamaszok lelki állapotára rezonál, és segíthet nekik akár abban a helyzetben, hogy ők hogy élik meg a mindennapjaikat, vagy a konfliktuson az osztályban. Akkor segíthet ezt feldolgozni. Ugye ez felsőoktatásban kevésbé jellemző, ott szerintem inkább ez a téma fókusz az, ami erős lehet, meg a közös tapasztalat megosztás. Szóval, amit mondtam is, hogy a mi workshopjainkon is a hallgatók a saját tapasztalataikról meséltek, hogy nekik a munkahelyen milyen élményeik vannak. És nagyon jó, hogyha adunk nekik teret arra, hogy a saját élményeiket egymással megosszák, mert nagyon sok különböző ember lehet ott. És sőt, egyetemen akár életkorban is különböző emberek lehetnek ott, lehet különböző hátterük, különböző szakmájuk, csak egybe kerültek mondjuk 2 évre egy mesterképzésre. Uh-huh. Szóval ez egy nagyon izgalmas terület, amit nagyon érdemes szerintem kiaknázni, főleg így kommunikációs média területén, mert mindenkinek van egy csomó tudása például akár a social médiáról, és mikor kérdeznek meg róla, hogy oszd meg ezt, vagy hogy beszélgessünk erről. Nyilván egy sör fölött beszélgetsz erről a barátaiddal, hogy hol vannak a barátaid, de hogyha valaki irányítja ezeket a beszélgetéseket, akkor a tudásmegosztás az nagyon szuperül meg tud valósulni. És ez még egy nagyon érdekes dolog ehhez, hogy most már a magyar kutatásban is egyértelmű, szóval ez nemzetközileg is egyértelmű lett, és aztán Magyarországon is rájöttünk erre, meg a kutatók rájöttek erre, hogy megváltozik a tanár szerepe. A felsőoktatásban már egyáltalán nem arra van szükség általában, hogy ott legyen egy autoritás személy, aki megmondja neked, hogy ez az egyetlen helyes válasz, és akire folyamatosan oda kell figyelned, nagyon-nagyon fontos hierarchiabeli különbségek vannak, hanem általánosságban az mutatkozik meg, és erről már vannak tanulmányok is, a Cornwallon is születtek tanulmányok róla, hogy tök jó, hogyha a tanár ilyen facilitátorként, közvetítőként viselkedik. Tehát az, amit most meséltünk, hogyha moderálja ezeket a tudásmegosztási folyamatokat, a csoportmunkákat, segít a diákoknak igazából eligazodni a saját tanulási útjukon. Mert hogyha a diákok nem azért tanulnak, mert megmondják nekik, hogy ezt a verset be kell magolnod hétfőig, hanem azért tanul, mert felkeltetted az érdeklődését, akkor sokkal inkább meg fog benne hosszú távon ragadni az, amit megtanult, és sokkal lelkesebben és motiváltabban is fog tanulni.
Ennek van köze szerinted ahhoz, hogy azért, mert magától akarja megtanulni, és jobban odafigyel, működik a dopamin, ez a molecule of more, ez a minél többet és többet akarok belőle.
Igen, én a hormonális hátterét nem tudom, de a pszichológiait igen, ezt úgy hívják, hogy belsővé teszed a motivációt. Uh-huh. Tehát nem a külső körülmények fogják rád kényszeríteni, hogy ezt a megcsináld, hanem ez egy belső késztetés lesz igazából.
Igen, igen, igen.
És hogyha ezt egy tanár el tudja érni, az szerintem egy nagyon-nagyon nagy dolog.
Igen, ugye azt mondják, hogy az edzők sem tudják belőled kihozni a legjobbat, ha nem akarod magadból kihozni a legjobbat. Tehát, hogy nem tud mögéd menni valaki, és így megmasszírozni a válladat, hogy jól megmotiváljon téged, mert hogy ilyen nincs. Tehát, hogyha valaki nem segít abban, hogy te magadban belül megtaláld a saját motivációdat, akkor az így veszed fejszennyel. Jó, és Ezeken, tehát hogy most nagyon-nagyon sok izgalmas dolgot meséltél, hogy mikre jutottatok a kutatásod során, akkor érzem, hogy volt három partnered, aki ebben nagyon sokat segített. Könnyű volt egyébként akkor megtalálni ezeket az embereket, könnyű volt velük együtt dolgozni, és könnyű volt megtalálni ezeket a kutatási eredményeket, vagy voltak azért úgy olyan pillanatokon, amikor azt érezted, hogy fú, ezt azért nem könnyű itt végigvinni.
Az együttműködés a többi kutatóval az nagyon-nagyon gördülékeny volt, és nagyon nyitottak voltak a storytellingre, és nagyon örültek, hogy valaki még foglalkozik ezzel rajtuk kívül. Tehát, hogy tényleg nagyon nagy nyitottságra találtam hármójuknál, akikkel az interjúkat készítettem, és ugye a témavezetőm Judit is végig nagyon-nagyon sokat segített, és nagyon támogató volt. Sőt, az egyetem is, azt is meg kell említenem. Ugyanis volt egy harmadik lépés, ez egy ilyen kisebb lépés volt, ahol megkaptam a Corvinus szakfejlesztéseinek, amik az elmúlt évben történtek, a háttéranyagait, és azokat nézhettem meg. Ugye ezek a szakfejlesztések most azért történnek, mert az egyetem is rájött arra, hogy muszáj úgy megközelíteni az egyetemi képzés, hogy valamilyen szinten ez megfeleljen a munkaadók elvárásainak is. Tehát a kimenete végül is az legyen, hogy olyan szakembereket képezzen az egyetem, akikre a munkaerőpiacon szükség van, és akik olyan készségekkel is rendelkeznek. És én ezt néztem meg, hogy milyen készségekre van igazából szükség a munkaerőpiacon, és az egyébként nagyjából teljesen rezonált a globális felmérésekkel.
Oké, beszélgettünk ezekről a jövőbiztos módszerekről. Elvégezted a kutatást, levontad a következtetéseidet. Mennyire segít az, hogyha a storytellinget beépítik minél inkább a módszertanba, és minél több tanár használja a történetek erejét, abban, hogy a diákokat segítsék a jövőbiztos készségeknek a fejlesztésében?
Szerintem nagyon. Ez egyértelműen következménye a kutatásnak.
De ezt most nem látják a hallgatók, de így fülig értesz el egy pillanatban.
Igen.
Kezdted ezt mondani, szerinted nagyon.
Igen, ezt már eredetileg is feltételeztük, mert a szakirodalom is ugye sokrétűen ezt mondja. De az, hogy ennyire komplex az egész, és hogy igazából én egy olyan kutatást csináltam, ami összefoglalja azokat a dolgokat, amiket vagy már mások is kutattak, vagy elérhető volt a szakértőktől, vagy a workshopok tanulságaiból kijött. Tehát úgymond összefoglaltam azt, hogy a történetmesélés nagyon sokszínű, tehát hogy nagyon sokféle módszert sorolhatunk ide, és ezeket lehet mindez alá gyűjtő fogalom alá tenni. Ezek nagyrészt interaktív dolgok. Tehát nagyon sokféle készségre hatással lehetnek, amikről mind beszéltünk. Empátia, kritikus gondolkodás, perspektíva váltás. Azt még nagyon ki kell szerintem próbálni és kísérletezni, és ebben tök sok lehetőség van a jövőre nézve, hogy pontosan egy tanár hogyan tudja beilleszteni a saját óráiba, mert azért sok módszer, ahogy beszéltük is, ilyen drámajátékok, a szabadulószoba, idő és helyigényesek, nagyon. Tehát azért a történetmesélésnek olyan szempontból megvannak a limitációi, hogy nagyon ki kell találnod előre az órádat, nagyon meg kell választani azt a csoportot. Kis csoportokkal lehet igazán hatékonyan megvalósítani, ami az egyetemeken sokszor nem adott, mert sokszor több száz fő ül ott egyszerre, és velük maximum azt a változatát lehet megvalósítani a történetmesélésnek, hogy a tanár mond egy történetet.
Színesíti, nem egy kicsit Színesíti. Az átadott anyagot.
Igen. Szóval vannak limitációi a felsőoktatásban, ez egyértelmű, de az is egyértelmű, hogy tök sok lehetőség rejlik szerintem benne. Én például úgy fogom folytatni a kutatásomat, most jelenleg a doktorim vagyok, és ez, amiről beszélünk, ez a mesterszakos szakdolgozatom volt, meg tudományos diákköri dolgozatot is írtam bele, ami tovább jutott az országos fordulóba, szóval ez még áprilisban lesz. Köszönöm. Úgyhogy ott még többen megismerik majd egyébként ezt a kutatást, tudományos körökbe is nagyon remélem. És lényeg az, hogy doktorin én például most már elhatároztam, hogy kicsit szűkíteni fogom a történetmesélést, és majd kiválasztok egy bizonyos történetmesélési módszert, amit esetleg alkalmazni tudok, és mérni tudok precízebben, mert egyelőre ez így nagyon-nagyon tág, hogyha tudományos vizsgálatokat nézzük. Viszont ha a gyakorlati oldalát nézzük, akkor meg a tanároknak sok lehetőséget ad, és ez szerintem tök jó, hogyha tudnak választani, mert nem mindenkinek áll mindegyik jól.
Szerintem egyébként ez is egy ilyen izgi dolog, hogy hogyan tud, ki mennyire tudja magára venni ezt a kabátot, meg mennyire érzi benne jól magát, de egyébként ahogy az elején beszéltünk erről, szerintem csak gyakorlás kérdése. Tehát ahogy megkapod a feedbackeket, és ezt nem tudom, hogy kapják-e a feedbackeket ezek az emberek, akiknek így tanítasz, azok sokkal hálásabbak, azok örülnek neki, beállnak az órádra, lelkesen mesélnek róla a hátad mögött. És talán, hogyha ezek a feedbackek visszaérnek, akkor egyre többen lesz majd kedvünk, nem tudom, ezt fejleszteni, vagy egyáltalán tudatosítani ezt, ugye mondtad a tudatosítást, az is tök jó, hogy az emberi kapcsolatainkban nagy hangsúlyt fektetünk arra, amire te a családodban így nőttél föl, hogy mindig nagy hangsúlyt fektettetek, de képzeld el, hogy vannak családok, ahol egyáltalán nem mennek sztorik az asztalnál. És szerintem ez egy nagyon izgalmas gondolat, hogy ez mennyit segíthetne mindannyiunknak a közérzetén, a kritikus gondolkodáson, hogy kódoljuk a történeteket, és azon, hogy tudjuk kifejezni magunkat, és hogyan tudjuk építeni a kapcsolatainkat. Olyan, nem tudom, olyan őszinte módon, én erre nagyon vágyom, nagyon remélem, hogy ebben majd fejlődünk, de oké, vissza a témához, mert egyébként nagyon izgi az, amit most mondtál, hogy most akkor ezt folytatod. Azt mondod, hogy bezoomolsz, akkor most így nagyon tágan értelmezve kutattad ezt, és akkor van egy terület, ami most téged nagyon elkezdett érdekelni, bezoomolsz, és akkor hova, merre fele folytatod ezt a kutatást?
Most még keresem a történetmesélés azon válfaját, ami majd konkrétan tudom folytatni a kutatást. Nagyon érdekelnek a mesék engem is, és hogy azokat hogyan lehet alkalmazni. Most egyenlőre nem ezt az irányt kezdtem el jobban kikristályosítani, hogy a történetmesélés melyik válfaját választam, hanem inkább azt az irányt, hogy milyen kontextusban nézem a történetmesélést. És az oktatás is nagyon-nagyon jó téma volt szerintem, és nagyon érdekes volt. Uh-huh. Viszont most a doktorin én szervezeti kontextusba fogom folytatni a kutatást, vagyis, hogy cégeken belül hogyan lehet használni ezt a módszert. Ugye ezt is nagyon sok gyakorlati szakember használja tudtommal, és sok cég is kínálja, vagy hát vannak cégek, akik kínálják, hogy tartanak ilyen storytelling tréninget, de én itt is azt látom, hogy elsősorban inkább a marketing, a sales, a prezentációs technika, vagy akár a brandépítés területén. Nagyon kutatott terület például nemzetközileg is az, hogy a sztoriknak, a munkahelyi sztoriknak milyen szerepe van abban, hogy egy munkahelyhez mennyire érzi magát az illető odatartozónak, mennyire tud vele azonosulni, igen, az identitásának mennyire lesz része. Viszont engem inkább az a része érdekel most a doktoriban, ami nem tudom, még nem hiszem, hogy olyan nagyon kutatott, hogy a csoportmunkák javítása, a tímek együttműködésének javítása, hogyan történhet meg a sztorik használata által. Szóval ott vagyunk egy projektcsapatban, összeraktak minket különböző részeiről a cégnek, mert különböző hozzáértésű uh-huh. emberek kellenek, igazán nem ismerjük egymást, csak futólag, van egy feladatunk, amit nagy időnyomás alatt kell megcsinálnunk, pontosan megvan adva, hogy mit kell csinálnunk, fel kell osztanunk a feladatokat, hogyan segíthetnek a sztorik abban, hogy mi ezt hatékonyabban és akár emberségesebben tudjuk megcsinálni. Úgyhogy most ebbe kutatok tovább, hogy a csapatoknak kifejezetten hogyan lehet a sztorikkal segíteni.
Na, ez tök érdekes, hogy azt mondod, hogy hatékonyabban, mert ismerek olyan embereket, akik azt mondják, hogy jó, de ez csak időpocsékolás, ezek a sztorizgatások, és hogy nem haladunk, léci, csináljuk már, koncentráljunk a lényegre, ugye legyünk feladatorientáltak, meg jönnek ezek a mondatok. Miért gondolod, hogy a hatékonyságon javítani fog?
Azért, mert hogyha az emberek nem tudnak egymással kooperálni és csatlakozni egymáshoz, tehát érzelmileg is nem tudnak jobban bevonódni abban, aha, amit csinálnak, és nem tartoznak egy közösséghez annyira, akkor ők kevésbé fogják magukat beletenni abba a munkába, és kevésbé értik majd, hogy egyáltalán miről van szó. Tehát például vannak olyan kutatások is, magyar kutatást még nem találtam, de külföldit igen, ahol kifejezetten azt vizsgálták, hogy bementek egy cégbe, egy kis projektcsoportba, és egyáltalán csak próbáljuk meg megfogalmazni, hogy amúgy mi itt a feladatunk. És ezt próbáljuk egy sztoriba beletenni, hogy akkor te neked mi a feladatod projektmenedzserként, neked mi a feladatod marketingesként, és így tovább. És ezeket a perspektívákat, ha összegyúrjuk egy közös sztoriba, uh-huh, akkor lesz a csoportnak egy közös sztoria, és azzal mindenki valahol meg tudja benne találni magát, mindenki valahol azonosulni tud, és emiatt sokkal lelkesebben tud talán részt venni a közös munkában. Ez pedig szerintem fokozhatja akár objektíven nézve is a hatékonyságot, de én se szeretem egyébként azt, amikor csak a hatékonyság felől közelítjük meg a közös munkát, tehát szerintem nagyon fontos az érzelmi része, hogy jól érezzük ott magunkat, hogy úgy érezzük, hogy van értéke annak, amit csinálunk, és nem csak feleslegesen járunk be. Szóval egy ilyen érzelmi része is van ennek, és egy ilyen motiváló hatása is van ennek. Biztos lehet ezt is tudatosan alkalmazni valahogy. Én még keresem ezeket az utakat, meg hogy itt pontosan mire való a történet, hogyan, mekkora nyitottság van erre Magyarországon, és hogy mennyire lehet ezt bevinni munkahelyekre. Aha. Ezek nekem még nagy kérdőjelek, de remélem a következő években kiderül majd.
Fantasztikus. De egyébként nagyon fontos dolgot mondtál ki most szerintem a történetmeséléssel kapcsolatban, hogy ilyen csoportidentitás építő ereje van. Kezdődhet ez a családunkkal, hogy a családunknak a történetei segítenek nekünk megismerni azt, hogy mi családként hogyan működünk, ad egy ilyen családidentitást, és aztán a baráti közösségeinkben is próbáljuk ezt kialakítani. A falu közösségben, a politikai pártok, a vallási holtartozásban közös közösségeknél mindenkinél megvannak ezek az apró kis mítoszok, amiket így elkezdenek felépíteni, hogy egy picit így tényleg tudjuk hova rakni magunkat. És tök izgi, hogy igen, tehát az van, hogy bemész egy céghez, ott is egy mikroközösségbe kerülsz, és valamiért azt akarod érezni, hogy oda tartozol. És ugye a csoportnak az értékeit, azokat tök könnyen át lehet adni történeteken keresztül, és ugye ahogy sztorizgatunk egymásnak, szépen felismerjük egymásban a közös értékeinket, és így meg tudjuk ezt ragadni, és hogy te mondod, ez tök izgi, hogy akkor ezt írjátok meg egy közös sztoriban. Írjátok meg a közös mítoszatokat.
Igen, ez is egy nagyon jó alkalmazási lehetőség. Még egy nagyon érdekes irány van szerintem, amire ugyancsak használható valószínűleg a sztori, és ezt is kutatni kéne, hogy hogyan, vagy hogy tényleg van-e hatással, az pedig az, hogy strukturálni képes legyen a munkát. Szóval mondjuk elindul egy projekt, van a sztoriba is egy kezdő helyzet, egy kiindulási helyzet, ahol ott vannak a szereplők, itt akár be is vihetünk egy sztorit, mondjuk egy mesét bevihetünk a munkahelyre, vagy ahhoz az adott projekthez. Ezt inkább úgy képzelem el persze, hogy van egy külsős kócs, aki ezt beviszi, és aki segít ebben, tehát hogy ez nem a munkatársak feladata. Beviszi ezt a sztorit, és a sztori úgy van felépítve, mint a projekt, és ezáltal segít abban, hogy végigvezessük ezen a gondolkodási probléma megoldási úton az embereket, hiszen struktúrálja a gondolkodásunkat, ahogy ezt már korábban is mondtuk, tehát van egyfajta hatása arra, hogy mi értjük-e azt, hogy most melyik lépés következik. Ez egy ilyen kicsit pragmatikusabb megközelítés, mint az előző, hogy érzelmek, identitás, hanem ez kifejezetten abban segítene, hogy mindenki, aki a projektcsapat része, értse, hogy ez a lépés a projektben mire való, az aha, a lépés mire való, hol van a tetőpont, akkor a sztori is eljut a csúcspontjára, és aztán hogyan zárjuk le ezt az egészet, és akkor éltek boldogan tovább, amíg meg nem haltak, az számunkra mit jelent, még milyen teendőink vannak ott, hogy ez a helyzet megvalósulhasson.
De ezt most a képzeljem úgy a gyakorlatban, hogy van egy eligazítás, ahol szépen én elkezdem mindenkivel megértetni, hogy amit most csinálni fogunk, az a következő. És akkor elmondom, hogy először ezzel kezdjük. És itt majd lesznek ilyen nehézségek, de amikor ezen túllendülünk, akkor majd jön ez a fázis. És amikor azzal a fázissal is végeztünk, akkor megyünk neki a harmadiknak. És akkor így azt így szépen így vezetem föl, és nem egy ilyen bullet pointos prezentációt küldök át neki, hogy ez a project plan, amit sokszor szoktak, na az sokkal jobban segít, azt mondod, abban, hogy én így összefüggéseiben lássam, hogy akkor mi miután miért következik, és hol vannak, ugye elmondod, a tetőpontok, a fontos kiállások, és hogy a végén a teljesítményünk, az miért teszi majd, nem tudom, személy az életünket, nem csak a cégét.
Igen, ez az én naív elképzelésem egyelőre.
De ez tök jó, nagyon jó.
Ez csak egy ötlet egyelőre, de nem láttam még ezt sehol, de egyébként lehet, hogy valaki már ezt csinálja, csak én még nem tudok róla, szóval...
Lehet, ő se tud róla.
Lehet. Szóval ez még kiderül, de nagyon remélem, hogy nyitottak lesznek erre a cégek, vagy hogy találok olyan aha, csapatokat, akik nyitottak lesznek így kísérletezni, meg saját méréseket csinálni. Ez nagyon izgalmas, gyakorlatias kutatás lenne, ami szerintem meg tök jó, mert van egyfajta ilyen célom is ezzel, hogy legyen ennek a kutatásnak valamilyen kifutása, amit használni tudunk, és ami cégeknek is hasznos.
Tök jó. Hát egyrészt nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen nagy vonal voltál az időddel, és nézd, ha még ez a podcast létezni fog, amikor te végeztél a következő kutatáson, akkor szólj, és nagyon szívesen fog beszélgetni arról, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy lesz ennek a vége.
Én is kívánom, hogy létezzen, és köszi.
Oké, köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Köszönjük, hogy velünk voltatok. Ha bármilyen észrevételetek vagy ötletetek van, írjatok nekünk a storypodcast@gmail.com e-mail címre. A zenét a Mary Popkids, Martin Grant és a Saban szolgáltatta. Sziasztok! Lavka Dávid voltam, és ne feledjétek, aki érti a sztorikat, azt nem lehet félrevezetni. Aki el is tudja mesélni őket, az hatással lehet a körülötte lévő világra.